Mai adásunkban Aaron Stevens előadását sugározzuk, amely a nyári Pilis Csabai rádiomissziós konferencián hangzott el. Aaron a Protestáns Missziói Tanulmányintézet munkatársa.
Köszönöm szépen, igen, Aaron Stevens vagyok, de bár beszélek valamennyire magyarul, nem magyar számozású vagyok, hanem Amerikából jöttem, és ezt azért magyarázom, mert akkor a keresztnevem Aaron. Ez nagyon zavaró tud lenni, hogy akkor Aaron Stevens, akkor egy Stevens nevű srác, akinek a családi neve Aaron, vagy fordítva, Aaronnak hívják. Stevens a családi neve. Aaronnak hívnak. Először jöttem Magyarországra, azt hiszem, igen, 91-ben volt egy nyári ifjúsági konferencia Balatonszárszon, református, akkor ez csak tábor volt, ez nem annyira luxus konferencia központ volt akkor, mint amilyen most. És akkor mentünk oda, amerikai fiatalok, holland fiatalok és magyar fiatalok is ott voltak, hogy próbáljuk valamit újra kezdeni ott, mert ugye a múlt rendszer alatt bizonyos erők ezt elvették az egyháztól, semmit sem csináltak vele, és aztán úgy adtak vissza, hogy nagyon, nagyon használhatatlan volt abban az állapotban. És akkor mi sátrakban voltunk, és tudtuk kezdeni azt a munkát, de szerintem a kapcsolatépítés volt a legfontosabb, hogy nemzetközi fiatal összejövetel, fiatalok összejövetele, ez nagyon jó volt. Annyira tetszett nekem Magyarország, hogy akkor egyetemista voltam, angol szakos, angol tanár akartam lenni, tudtam, hogy külföldön szeretnék angolt tanítani, és hát ez a magyar élmény annyira jó volt, hogy amikor végeztem, akkor Magyarországra jöttem. Én akkor azt hittem, hogy 1-2 évig jövök ide. Azt mondtam a szülőknek, ezzel megbékültek, gyakorlatilag azóta itt vagyok. Sok tényező van ebben, az egyik leglényegesebb tényező az, hogy 96-ban egy magyar lányt vettem feleségül. De mi mind a ketten úgy gondoljuk, hogy Isten azt akarja, hogy itt legyünk. Már azóta már két fiunk is van, Ábel és Dani, ők 7 és 6 évesek. És Magyarország az otthonom. Nem mondhatom azt, hogy magyar nyelvem, de Magyarország az otthonom. És a munkatársak ügyéről szeretnék beszélni ma. Életem során és munkám révén egy kis belátást kaptam több egyházban, több országban. Amerikában nőttem fel, a presbiteriánus egyházban. Amikor idejöttem és Budapestre költöztem, még nem tudtam magyarul egyáltalán, és az ottani skót misszióba jártam, ami szintén presbiteriánus, de skót. A skót egyházhoz tartozik. Sokan nem tudják, hogy van egy skót gyülekezet Budapesten, amióta a Lánchídat kezdtek építeni. És akkor én oda csatlakoztam, és akkor kaptam egy belátást, hogy a skót egyház hogy működik. Most már a Protestáns Missziói Tanulmányi Intézet alapítványnál dolgozom. A protestáns missziói, a PMTI alapítványnak sok holland kapcsolata van, holland támogatója, és emiatt most már Hollandiába is utaztam egy párszor, és akkor ott is egy kicsit láttam, hallottam, hogy működnek a dolgok. Na és a munkám miatt az itteni református egyházért és evangélikus egyházért dolgozom, és az azt is jelenti, hogy Kárpátaljára járok, Szlovákiába, és nagyon szeretek utazni. Mindig érdekes látni, amikor egy más gyülekezetet, más egyházat látogatjuk, vagy lehet, hogy ugyanaz az egyház, csak más országban, hogy mik a különbségek. Mindig érdekes látni, hogy ott egy kicsit másképpen éneklik ezeket az énekeket, vagy ott a liturgia lényegében ugyanaz, de mégis van egy kicsit más, talán egy kicsit más a sorrend, vagy más a hangulata az Isten tisztelet alatt. Szóval mindig érdekes látni, hogy mit csinálnak másképpen különböző helyeken. De ami még lényegesebb, és számomra még izgalmasabb, az, hogy mi nem változik. Mi az, ami ugyanaz mindenütt. Az sokkal fontosabb. Mindenütt, ahol láttam, skót egyházban, Skóciában, Hollandiában, sőt, volt lehetőségem Tajvanba és Koreába utazni egyszer, Mexikóban is voltam. Mindenütt, ha az egyházban vagyunk, olvassák az igét. mindenütt az egyházban, az egész világon felekezettől függetlenül imádkoznak. Mindenütt a gyülekezet a szeretet közössége. Egyszer Farkas József azt mondta, hogy mi csak két dolgot adhatunk az embereknek. Logosz és agápé. És ez mind, igaz mindegyik gyülekezettel kapcsolatban. Az ige, az élő ige és a szeretet közössége. És ezt mindenütt láttam. De nem csak azt láttam. Bárcsak azt mondhatnám, hogy csak ezek az egyetemes jelenségek az egyházban, a Földön. De sajnos ahova utaztam már életemben, azt is látom, hogy sokszor a lelkészek vagy kiégnek, vagy a kiégés szélén, küszöbén állnak. Túl vannak terhelve, lehet, hogy jó szándékúak, de egyszerűen nem bírják már azt a munkát, ami rájuk van bízva. És nem azért, mert gyenge emberekről van szó, hanem azért, mert nagyon sok a munka. Néha azt mondják nekem, hogy passzívak az egyháztagok. Ugyanakkor, ha az egyháztagokkal beszélek, akkor azt mondják, hogy nekik nem adatik a lehetőség, hogy aktívabban szolgáljanak az egyházban. Tehát valamilyen kommunikáció zavar lehet. Ha az emberekkel beszélgetünk szinte minden országban, akkor sok olyan egyháztag van, aki azt mondja, hogy igen, vasárnap ez az egyháznak a napja. Remélhetőleg azt mondják, hogy az Úr napja, de számukra akkor megyünk a templomba, és már hétfőtől szombatig ez a miénk. Tehát mintha kettes életet élnénk, és mintha az egyház nem annyira aktuális lenne a hétköznapokban. Azt akkor is láthatjuk, amikor valamilyen politikai ügyben az egyházak felszólalnak, és egységben vannak egymással, és akkor is a hívők, azt mondom, hogy hívők, mert a népszámlálás alapján a legtöbb magyar valamelyik egyházhoz tartozik, de amikor szavaznak, mégsem látszik az egyháznak a hatása a döntéseiben. Tehát valamilyen módon nem aktuális a mindennapi életükben az egyházi élet. És azok, akik kint állnak, akik nem vesznek részt az egyházban, lehet, hogy papíron valahova tartoznak, de azt sem lehet mondani róluk, hogy csak vasárnapon kint vannak ott, mert akkor sem látjuk őket. Ők nem is érzik az egyháznak a jelenlétét a társadalomban. Lehet, hogy nem is tudják, hogy pontosan hol van a templom. Tehát, és ez sajnos nagyon sok országban van. Ennek társadalmi okok vannak, mert ez egy társadalmi jelenség. Történelmi okok vannak, de mi érdekes, hogy ha ez a szomorú igazság itt Magyarországon, tudjuk, hogy itt történelmi okok vannak, de ugyanakkor Hollandiában, ahol egészen más volt a történelem a közelmúltban, ott is ugyanaz a jelenség van, hogy valahogy hasonló nehézségekkel küzdenek az egyházak és a gyülekezetek. De azt is mondhatom, hogy látok kivételeket. Vannak a gyülekezetek, ahol a lelkész jókedvű. Nem látszik rajta, hogy annyira nagy a tehér. Az emberek örülnek, hogy az egyházhoz tartoznak, hogy a gyülekezethez tartoznak, és hogy abban azon belül szolgálhatnak is. Részt vesznek szinte minden feladatban. Mindegyik gyülekezet egyedi helyzet. Tehát általánosságokban nehéz mondani, hogy ők mit csinálnak jól, vagy mások mit csinálnak rosszul, mert mindegyik község más. A falu nem ugyanolyan, mint a város, és a nagyvároson belül a kerületek, illetve az utcák nem azonosok egymással. És amikor ezekről beszélek, senkit sem akarok ítélni, csak próbálok mondani, hogy valamin kell változtatnunk. És ha akarunk változtatni ezen, akkor érdemes látni és egy kicsit elemezni azokat a helyeket, ahol már jobban megy. És úgy látszik, hogy ahol jobban megy, a lelkésznek sok-sok-sok munkatársa van. Nem az egyedüli szolga a gyülekezetben, hanem szinte mindegyik gyülekezeti tag szolgál a gyülekezet életében. Azt sem lehet mondani, hogy a lelkész a vezető minden esetben. Mert sok helyen a lelkész a tanító, és mások, akik jobban értenek a szervezéshez, vagy a vezetéshez, a presbiterek, mondj talán, akkor ők vezetnek. Amikor olvasjuk, hogy látjuk az igazi csapatmunka egy gyülekezetben, lehet, hogy bizonyos példák jutnak eszembe, ha tudtuk egy kicsit kutatni. Vannak az úgynevezett mega church-ok Amerikában, mint Willow Creek, vagy Saddleback, ahol eszméletlenül nagy gyülekezetekről van szó, és biztos több lelkész, illetve tudjuk, hogy több lelkész van, de nem csak a lelkészek viszik a munkát. A Klaus Douglas egy német példa, aki ugyanezekről az ötletekről ír, és azt szerint cselekszik. De ez a munkatársi együttműködés nem csak a legújabb trendekben látható ez, vagy nem csak ott látjuk, halljuk ilyen munkáról, hanem a reformációban. Amikor igenis Luther és Calvin és sok-sok más mondták, hogy az egyházi munka nem csak a lelkészé. És ha még egy eléggé református specifikus példát mondani, Calvin János ügyvéd volt, amikor az institúciót írta. Ő nem teológiai képzést végezte, amikor azt írta. Na most lehet, hogy a luteránusok azt mondjuk, hogy hát igen. De akkor is nagyon sok igazság van az írásában, és nem csak reformációi alapja van ennek a módszernek, hanem bibliai alapja van. Hiszen a reformátorok nem azt mondták, hogy legyünk reformátorok, hanem azt mondjuk, hogy legyünk hűséges a Bibliához. És akkor nagyon sok helyen látjuk, minden hívő a Szentlélek által kap valamilyen lelki ajándékot, és ez nem csak azért van, hogy ő jobb legyen abban a tevékenység, mint a többiek, nem azért kapja ezt, hogy tudjon dicsekedni, hanem azért kapja ezt, hogy szolgáljon. Tehát mindenki kap valamilyen ajándékot, és azt jelenti, hogy mindenkinek van egy kötelessége. Na most az egyház struktúra szempontból azt jelenti, hogy engednünk kell őket, hogy szolgáljanak. Végül ennek a bevezetésnek a végén csak egy idézetet szeretnék olvasni egy Gottfried Voigt művéből, bevezetés az egyház tanításába, és itt van a 24. fejezetben részben, aminek a címe az egyházi szolgálat. És annak az első bekezdése így hangzik. Krisztus testének nincs tétlen tagja. Láttuk, a test tagjainak szüksége van egymásra, és kölcsönös szolgálatot végeznek egymás felé. Más szóval a kegyelmi ajándékok, amelyek a Szentlélek munkájának eredményeként a gyülekezetben megtalálhatók, nem öncélúak, hanem az egész gyülekezet hasznára és szolgálatára rendeltettek. Nem kell ennek profétálásnak vagy nyelveken való szólásnak lennie, lehet bármiféle segítség, vagy egyszerűen a hit is. Vagy, mint legnagyobb ajándék, a mindenkor nélkülözhetetlen szeretet. Minden kereszténynek el kell gondolkodnia azon, hogy kereszténysége hogyan válik mások, végső soron az egész gyülekezet hasznára. Nagyon szépen foglalja ezt össze. És akkor mindannyiunknak ezen el kell gondolkoznunk, hogy mi hogyan tudunk a gyülekezet hasznára válni, vagy lenni. Lelkésznek az jelenti, hogy az a feladata, hogy segítsen a gyülekezeti tagoknak, hogy megtaláljanak, hol a helyük. Mindenki megtalálja, hogy hol van az ő helye a gyülekezetben. Nem mindenkinek van ez az ajándéka, hogy tud családokat látogatni. Nem mindenki tud bibliakört vezetni. Nem mindenki tud bizonságtételt adni. De ugyanakkor kár, ha mindez csak a lelkész feladata lenne. Mert a lelkész nem tud mindenkihez menni. ha a lelkész mindegyik bibliakörnek a vezetője, akkor igen korlátott lesz a bibliaköröknek a száma. Tehát egy kicsit másképpen kell gondolkoznunk, és mindjárt majd fogom adni a lehetőséget, hogy mindenki kérdezzenek, hogy akkor nem lesz gond, hogy, illetve szépen hangzik, de hogyan lehet ezt. Ezt majd adok egy pár percet ilyen kérdésekre. De egy kicsit szeretnék beszélni a munkatársak képzéséről. Mert nagyon sok dologra kell figyelnünk. Egyrészt, ahogy mondtam, kinek milyen adottsága van, és ez nem mindig egyértelmű, mert lehet, hogy valaki azt hiszi magáról, hogy nagyon jól magyarázza az igét, vagy nagyon szépen beszél, de lehet, hogy mégsem az az ő ereje. Lehet, hogy a többiek nem szeretik az ő hangját annyira, mint ő. De ez nem jelenti, hogy ő rosszat tesz, hanem neki más adottsága van. Ebben biztos vagyok. Tehát segítsünk egymásnak, hogy találni ki milyen szolgálatra kész. Az sem mindegy, hogy ha valakit már szolgálatra állítjuk, hogyan támogatjuk őt. Mert nem fogjuk egyedül küldeni valamilyen úton, és aztán azt mondjuk, hogy jó, akkor már ez nem az én dolgom. Hanem azért igenis rendszeresen hívjuk fel, és kérdezünk, hogy na most hogy megy a gyerekmunka? Mert nem mindegy, hogy egyedülnek érzi magát, vagy nem. És néha kell beszélni a dolgokról. Néha csak a beszélgetés elég. Néha valamilyen tanácsra van szüksége. Tehát nem mindegy, hogy hogyan támogassuk egymást, de nem mindegy talán, hogy hogyan képezzük a munkatársakat. A PMT alapítvány, ahol dolgozom, szeretne segíteni a gyülekezeteknek abban, hogy legyen munkatársképzés. És több példát láttam, illetve több módszerben vettem részt. Nálunk van egy úgynevezett világosságot a világnak tanfolyam. 5 alkalomból áll. Az első alkalomnál ez egy missziói tanfolyam, alapfokú missziói munkatársakat képezzünk. És az első alkalom nem szól másról, mint a mostani világi helyzet. Tehát nézzük, hogy a statisztikák mit mondanak európai kereszténységről, magyarországi egyház helyzetéről, és a világon mi van. Ez azért nagyon fontos, mert sokszor akkor jönnek rá a résztvevők, hogy hoppá, a misszió nem csak arról szól, hogy fehér emberek mennek Európából Afrikába, hiszen ott már növekszik az egyház, itt már nem. Lehet, hogy ha lelkes vagyok a misszióban, itthon kéne maradnom, illetve szabad itthon maradni. Tehát ez egy elméleti nap. Aztán a következő alkalomról mi az a misszió történelméről beszélünk, hogy mi a tanulságok a missziói történelemben, történetében. És a harmadik alkalomnál a missziónak a Biblia alapját nézzük meg. Mindenki tudja, hogy az evangéliumban látjuk a missziói mandátumot, hogy igen, muszáj misszióznunk, ez a küldetésünk van. De sokan nem tudják, hogy az Ószövetségben is, és a Pál leveleiben is, a Mózes első könyvében is látjuk missziói igéket, és sokkal tudatosabban tudjuk végezni a munkákat, ha ezt látjuk. Ezt azért mondom, hogy ez csak egy példa, hogy igen, töltünk jelentős időt elméleti tanítással, de aztán kérdezzük, kezdünk beszélgetni egymással is, hogy és az mit jelent a mi életünkben. Ha tudjuk, hogy a világ ilyen, és a Biblia ezt várja tőlünk, és ilyen tanulságok vannak az egyház történetében, akkor a Biblia mit vár tőlünk ma, mire van szükség a világban, és hogyan tudjuk ezt jól csinálni, ha tanuljuk az elődjeink hibáitól és sikereitől. De egy másik képzésről olvastam, a John Stott, aki híres angol evangelista. Ő próbálta képezni az ő gyülekezet tagjait, azok, akiket érdekelt legalább, hogy kell bizonyságtételt adni, hogy kell új embereket vezetni Jézushoz. Ez egy 12 hetes tanfolyam volt. Minden szerdán másfél vagy 2 óra. Ősszel volt 6 alkalom, tehát hetente egy este. Tehát nem tudom, októbertől karácsonyig, vagy adventig, mert akkor már advent alatt mással foglalkoztak. És akkor olyan témák voltak, hogy mit mond a Biblia Jézusról, mi az alapvető dogmatika, amit tudunk kell. Tehát még egyszer úgy látszik, hogy volt egyfajta elméleti bevezetés a témába, hogy legalább legyünk tisztában azzal, hogy mit hiszünk, és mit kell tanítanunk másoknak, mit mondjuk Istenről. És aztán, amikor visszajönnek az emberek az ünnepek után, vagy igen, újra kezdődik a képzés, akkor ez csupán gyakorlati információ volt, hogy hogyan tudjuk, kivel, mikor szabad ezekről a dolgokról beszélni. Azt hiszem, hogy volt egy külön alkalom arról, hogy közeli barátokkal, hogy szabad, vagy hogyan érdemes a hitünkről beszélni. Másik este arról szólt, hogy idegen emberekkel hogyan érdemes. Na most nem azt mondom, hogy ezt a mintát kell követnünk, de itt látszik, hogy abban a gyülekezetben komolyan vették a munkatársak képzését. És a John Stott is mondta, hogy ő egy kicsit félt attól, hogy túl magas lesz a követelmény. Hogy 12 alkalomra kell megjelenni, utána volt egy írásbeli vizsga, amit otthon írtak. Szabad volt Bibliát nézni, de nem jegyzeteket. És bíztak annyira az emberekben, hogy nem, szóval volt annyi bizalom. És volt egy szóbeli vizsga, ami gyakorlatilag abból állt, hogy megnézték, mit írt az ember, és beszélgettek arról, és hogy tovább. És azt mondta, hogy nem taszította el őket a magas követelmény, sőt, a visszajelzések alapján értékelték. Mert ez azt jelentette, hogy a gyülekezet vagy a lelkész is komolyan vette a munkát, amire bízza őket. Komolyan vette azt a kötelességét, hogy igenis képezni kell őket rá. És azt is komolyan vette, hogy ők mit írtak, mit gondolnak a témákról. Én akármennyire értékelem ezek az igen merev elvárásokat, én azt gondolom, hogy mivel mindenkinek van egyféle, legalább egy ajándéka, egy külön tehetsége valamilyen területén, ha azt tudjuk találni, akkor a képzés segít, de az emberek nem érnek rá, vagy félnek a képzéstől, mert rossz tapasztalatuk volt az iskolában, vagy nagyon sok mások miatt, én azt mondom, hogy nem feltétlenül kellenek több hetes tanfolyamok. Szerintem egy missziós nap alatt, akár egy szombati nap, 10-től 4-ig lehet az imádságról beszélni, és így lehet, hogy ha az a céljuk, az emberek bátrabban fogják imaköröket kezdeni vagy vezetni. Egy missziós hétvég alatt lehet lehet egy formátumot, egy példát mutatni, hogy kell egy bibliakört vezetni. Nem tudjuk teológiai képzést vezetni, de ha tudjuk, hogy van a gyülekezetükben olyan emberek, akik azóta olvassák komolyan a Bibliát, amielőtt a lelkész született volna. És ha tudjuk, hogy ez az ember igen mély hívő, és nagyon jól tudja a Bibliát, akkor lehet, hogy csak benne kell bízni egy kicsit, és mutatni neki, hogy igen, otthon lehet egy kis családi bibliakört vezetni, vagy a szomszédokkal, és azt mondjuk, de én sohasem csináltam ilyet, hogy kell, akkor mondjuk, hogy hát, akkor 6 órakor legyen egy nyitó imádság, 6 óra 10-kor egy ének, aztán olvassátok az igét, utána beszéljük arról, hogy ez mit jelent ma, és itt van egy könyv, ami segít, mert itt vannak kommentárok, vagy mintakérdések, és aztán a végén legyen idő, hogy mindenki mivel küzd mostanában az életében, és imádsággal zárják. Ha csak ezt a mintát mutatjuk neki, akkor rájön, hogy jé, ez nem misztérium, én is tudom ezt csinálni. Illetve ha csináljuk vele egy párszor, és mondjuk, hogy ennyi az egész, ez nem titok, akkor lehet, hogy tudja ezt csinálni. Szóval én nem akarok alábecsülni ennek a komolyságát. Csak én azt mondom, hogy néha többet kevéssel. Szóval néha tudjuk tényleg egy pár minta, vázlatot mutatni, és ha utána tényleg támogatjuk a munkatársat, ha nem hagyjuk cserben, hanem csináljuk vele egy párszor, és utána felhívjuk, amikor egyedül csinálja, hogy na most hogy ment, akkor tudja, hogy még mindig nem egyedül, és állítom, hogy mindenki, a Bibliakörnek a részvevői, a Bibliakörnek a vezetője és a lelkész jobban fogják látni Isten munkáját a gyülekezetben.
Az elmúlt percekben Aaron Stevens, a Protestáns Missziói Tanulmányi Intézet munkatársának előadását hallgathattátok.